Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban, mégpedig Mihálovics Andrással.
És továbbra is Kántor Endrével. Jó reggelt kívánok én is.
És a kedves hallgatókkal, akik a 0630 2010 909-re is küldenek nekünk közlekedési információkat például.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Három baleset is van, amelyik nehezítik a haladást ma reggel a fővárosban. A legfontosabb talán a Kőbányai úton történt befelé a Könyves Kálmán körült előtt, ott sávelzárás is van, de a Jászberényi úton is sávelzárás van. Az éles saroknál egy műszaki hibás jármű vesztegel, ezért arrafelé csak egy sáv járható. A Körösi Csoma Sándor út felől lépésben halad a forgalom, és baleset történt az elmúlt percekben az Istenhegyi úton, jelentették ezt a balesetet, a Nagy Enyed utca előtt történt.
Azt mondja a kedves hallgató, hogy ma is gigatorlódás van az M0-ás déli szakaszán az M1 irányába, Dunaharasztitól csak lépésben lehet haladni, 30 perc menetidő növekedés van. Göndör írta ezt nekünk, köszönjük szépen az eddigieket is.
Nem döntés kérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli.
És amiről beszéltünk korábban már, a haldokló bérlakás szektor és a szociális lakáspolitika kegyelemdöféséről adott ki közleményt a Habitat for Humanity Magyarország. Itt van velünk az ügyvezető igazgatója, Szegfalvi Zsolt. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Ugye ez elég nagy hírt vert, vagy port vert fel a hírekben a bérlakásokkal kapcsolatos törvényjavaslat, amit ugye a szokás szerint késő este nyújtottak be a múlt héten egyik nap, és lehetővé tenné, hogy az önkormányzati bérlakásokat a lakás értékének legfeljebb 30%-áért fel lehessen vásárolni. Hát elég erőteljesen fogalmaztatok a közleményetekben.
Igen, mert igazából azt szeretnénk, hogyha így, hogy megértetnénk a hallgatókkal, meg mi is megértenénk, hogy mi ezzel a baj. Hát akkor a lakók megveszik kedvezményes áron. Volt már példa ilyenre a magyar történelemben.
Igen, volt már rá példa, és egyébként ugye utólag a Habitat for Humanity és a szakmai szervezetek ugye azt a fajta privatizációt, azt lehet mondani, hogy ezt az ész nélküli privatizációt, azt eléggé kritizálták. És egyébként ugye azt mondjuk, hogy a mostani lakhatási válság egyik eleme az az is, hogy igazából nincs elég közösségi tulajdonú lakás, bérlakás, nincs elég megfizethető bérlakás, miközben ugye beszélünk arról, hogy 2-3 millió ember a lakhatási szegénység csapdájában vergődik, valamilyen aspektusát szenvedi, és most tulajdonképpen ezt a nem teljesen tökéletes, nagyon alacsony számú bérlakásrendszer számolná fel ez a törvényjavaslat.
Viszont miért számolná fel? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés meg lehet, hogy ha fel is számolja, én olvastam olyan érveket, miszerint azért történik ez, mert az állam fog ehelyett egy nagy ívű bérlakás programot indítani.
Jó, hát egyrészt, hogyha megnézzük az utóbbi 10 év kormányzati lakáspolitikáját, akkor arról el lehet mondani azt, hogy ez nincs, nem is volt. Igazából adópolitikai, családpolitikai, gazdaságpolitikai intézkedéseket hoztak, és ezek hatottak a lakhatásra, aminek következtében beszélhetünk ismét csak erről a 2-3 millió emberről, és beszélhetünk arról, hogy a szociális különbségek nőttek, a szociális támogatások önkormányzati kézbe kerültek, akik ehhez külön forrásokat nem kaptak. Tehát, hogy én nem gondolom, nagyon örülnék, és igazából az utóbbi 5 évben mi is ezt mondjuk, hogy itt nagyszabású állami támogatással megtámogatott, akár évtizedekben gondolkodó, tehát nem kormányzati ciklusokban gondolkodó nagyszabású fejlesztés kellene, nem utolsó sorban egy hosszú távú stratégia, amit akár egy politikai konszenzus alapján hoznának meg, tehát bármilyen kormányzat is lesz a jövőben, az ezt végig tudná vinni. Hát ezt a fajta konzisztenciát a lakhatás ügyében nem láttuk, és most sem látjuk. Csak így gondoltam, hogy elmondom, hogy hogyan alakult ez a törvény, tehát hogy innentől kezdve szerintem érthető az, hogy ez mennyire nem átgondolt. Ugye még áprilisban Böröc László arról beszélt, hogy megpróbálják rendezni a várbeli műemlék lakások ügyét, aztán utána ugye a törvényalkotó, vagy a törvényjavaslatot készítő visszavonult, és egyszer csak megjelent ugye múlt kedden egy olyan törvényjavaslat, ami nem a várbeli lakásokról szól, hanem az összes közösségi tulajdonú bérlakásról, legyen ez állami tulajdonban, vagy önkormányzati tulajdonban, és mindenki számára ugye ezt megnyitották, ezt a lehetőséget. Egyrészt azt gondolom, hogy a törvényjavaslat szövegében nagyon sok olyan problémás rész van, amivel vitatkoznánk, de ugye a civil szervezeti álláspont is ezt mondja, és nagyon sok szakértő szervezet aláírta, egyébként folyamatosan dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne ezt a törvényjavaslatot valahogy a szavazás előtt megállítani, ugyanis semmiféle vizsgálat, semmiféle hatástanulmány nem történt. A beterjesztő elmondása alapján a várbeli lakosokkal konzultáltak, és az alapján hoztak egy olyan törvényt, ami több mint 100 000 lakásról, a szociális bérlakás rendszerről szól, anélkül, hogy tudnák, hogy ennek milyen hatása lesz. És hogy ez miért fontos tulajdonképpen, meg mi az, amiről beszélünk. Én abszolút megértem azoknak az embereknek az érzelmeit, akik ilyen lakásban laknak, és egyébként lehetőségük lenne, vagy lesz megvenni ezeket a bérlakásokat. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon erős érzelmi töltöttséggel is jár, hogy valaki ugye meg tudja teremteni a saját tulajdonú lakását. Viszont ha erről a 100 000-es lakásállományról beszélünk, ez egy komoly nemzeti vagyon. Tehát ennek nem csak pénzbeli értéke van, hanem ennek a magasztosabb eszmei értelmében is egy olyan nemzeti vagyon, aminek a jövőben is azokat kellene szolgálni, akik nehéz helyzetbe kerülnek, akik nem tudnak saját lakást megfizetni, akik nem tudnak egy piaci bérlakást megfizetni. Tehát ezekben a lakásokban jó részt olyan családok laknak, akik nem tudnák ezeket megteremteni maguknak. És hogyha ezt most odaadjuk a bérlőknek, akkor ez megszűnik, és nem lehet egyik napról a másikra újra.
Igen, itt 1 000 milliárd forintos vagyonról beszélnek
Igen, 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 és bocsáss meg, Endre, csak még egy kérdés közben eszembe jutott, hogy ez hogy működik ez a modell? Mert én bevallom őszintén, hogy valami olyasmi, és ez, tehát nem mélyedtem el a témában empirikusan, de a környezetemben, akik ilyen bérlakásban éltek és meséltek, az volt, hogy megszereztünk egy önkormányzati bérlakást, és ott laktunk évtizedekig. Az hogy segít a lakhatási szegénységen? Vagy itt akkora volt azért a fluktuáció az önkormányzati bérlakásokból, hogy azért aki akart, az azért tudott volna ilyen segítséghez jutni?
Sajnos nagyon kevés ilyen lakás van, és ugye maga a rendszer az főleg arra lett kitalálva, vagy úgy működtették, hogy azért nagyon sokszor akár olyan emberek is megkapták ezt, akik mondjuk a lakásvesztés közelébe kerültek. Tehát mi sok önkormányzattal dolgozunk, újítunk föl ilyen önkormányzati bérlakásokat, és oda például a családok átmeneti otthonából olyan családok költöznek be, akik már képesek arra, hogy magát az intézményt elhagyják, de még nem képesek arra, hogy kint a piacon éljenek meg. És valóban van, aki évekig, évtizedekig lakik ilyen lakásban, nagyon sokszor viszont pont ez segíti ahhoz hozzá, hogy anyagilag rendbe jöjjön, és utána tovább tudjon lépni egy másik lakhatásban.
Nem volt az átpolitizálva ez a rendszer, hiszen akkor az mindenkori önkormányzat, hogy is fogalmazzak finoman, kegyétől függött az, hogy kinek jut ilyen bérlakást, és kinek nem.
Igazából a bérlakás juttatás az minden önkormányzatnál elég szigorúan és elég átláthatóan van leszabályozva. Néhány önkormányzatnál pontrendszer alapján, néhány másnál szigorúbb kritériumok alapján lehet azt eldönteni, hogy aki hozzájut egy lakáshoz, az milyen lakbért fizet. Ugye ez lehet szociális lakbér, ami nagyon alacsony, ez körülbelül a hatoda, akár a tizede a piaci áraknak. van költségelvű, illetve lehet piaci, ami szintén nem piaci, hanem az is azért jóval alacsonyabb, mint hogyha egy magánbérlakást bérelne valaki, és ez alapján a pontrendszer alapján lehet, vagy a kritériumrendszer alapján lehetett bejutni ezekbe a lakásokba, de például, hogyha Budapestet nézzük, itt akár 100 fölötti vagy több százas várólisták vannak, akiknek szüksége lenne valamilyen megfizethető lakhatásra. És itt nem csak a szociálisról beszélünk, de mondjuk akár egy pályakezdő fiatalnak sem jönne rosszul, hogyha mondjuk a piaci ár 60%-áért bérelhetne egy ideig egy lakást, amiből aztán utána ő tovább tudna menni. Tehát azt gondolom, hogy maga ez a kérdés, ez ahhoz túl komplex, hogy egy tulajdonképpen egy ilyen városi műemlék lakásos geggel ezt az egészet vagy eltöröljék, vagy úgy megváltoztassák, hogy ezt utána évekig vagy évtizedekig tartana bármilyen szinten is helyrehozni.
Okay, Zsolt, beszéltünk már mi korábban a lakhatási szegénységről és a Habitat for Humanity javaslatairól, hogy mi az, amit tenni kéne. Itt, hogyha a forgatókönyveket nézzük, és mondjuk egy legrosszabb forgatókönyvet nézzük, akkor itt ez simán átmegy ez az egész, és utána megtörténhet a ezeknek a lakásoknak a tulajdonátruházása vagy a megvétele. Mi fog akkor történni? Akkor ezeket ki fogja megvásárolni, és akkor milyen módon hat ez az egész? Nem az önkormányzatokra, mert ugye az önkormányzatok szempontjából itt ugye egy 1000 milliárdos vagyont, közvagyont is mondanak a becslések, amit ugye töredékáron fognak kiárusítani. Ezt a részét ezt viszonylag egyszerű megérteni. De mi lesz akkor a többivel?
Hát a többivel, ami megmarad? Vagy...
Nem, mi lesz a többi részével a történetnek? Tehát a ti javaslatotokkal, ami ezt az egész... aminek pont az ellenkezője történik most, legalábbis a javaslataitoknak egy részének az ellenkezője. Mi az, amit lehetne tenni? Mennyien kerülnek nagyon rossz helyzetbe szerintetek?
Ettől a javaslattól hirtelen most, nem tudom, idén, jövőre nem feltétlenül fog senki egyik pillanatról a másikra rosszabb helyzetbe kerülni, kivéve, hogyha valaki ugye úgy vásárolja meg ezt a lakást, hogy egyébként erre nincs pénze, jelentkezik egy ember, befektető, bárki, aki hozzásegíti azt, hogy megvegye ezt a lakást, és mivel ugye nincs a törvényben elidegenítési tilalom, már másnap ugye ez a befektető, ez tulajdonképpen a saját nevére irathatja ezt a lakást, és az eddig egy normál bért fizető, vagy alacsony bért fizető, viszonylagos biztonságban élő ember egyik pillanatról a másikra akár az utcára kerülhet, és nagyon sokan vannak ilyenek, tehát akinek mondjuk egy havi 20 000 forintos bérleti díj, és egy pár ezer vagy 10 000 forintos rezsiköltség nehézséget jelent, ezek az emberek nem tudják megvenni, tehát nincs anyagi eszközük arra, hogy megvegyék a saját lakásukat. Ezek a lakások ezek hirtelen felkerülnek a térképre, és nagyon sok olyan idézőjeles befektető van, aki erre rámenne. Természetesen lesznek olyanok, akik megveszik saját maguk számára ezt a lakást, és utána élnek ebben, mint saját tulajdon. Viszont itt a hosszú távú hatása a legfontosabb. Tehát még egyszer mondom, hogy nagyon sok ember számára nem elfogadható az, hogy a civil szervezetek azt mondják, hogy ne juthasson lakáshoz, és mi nem is ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy ezt a maradék bérlakás szektort ezt meg kéne őrizni, és egyébként hosszú távon még 2-szer, 4-szer, 5-ször ennyi lakásra lenne szükség, és itt nem csak hajléktalanokról beszélünk, nem csak olyan családokról, akik a hajléktalanság peremén érnek, hanem alsó középosztálybeli emberekről, olyanokról, mint az én családomba is, a ti családotokba és a hallgatók családjába is rengeteg olyan ember van, aki képtelen ma már egy piaci albérletet megfinanszírozni, nem tud venni magának saját lakást, neki is egy biztonságos lakhatást kéne biztosítani, és ez állami önkormányzati feladat, és ez csak... a bérlakás fejlesztéssel lehet igazából hosszú távon megoldani. Erre a Habitat is letett már javaslatot, készítettünk egy fekete lakás javaslatcsomagot, ami egyrészt a piaci albérletek szabályozásáról is szól, másrészt pedig a bérlakás fejlesztésről, de nagyon sok szakértő civil szervezet ezeket a javaslatokat letette már az asztalra, és igazából talán ez a vita, ez a mostani helyzet, ez is rávilágít arra, hogy nagyon örülnénk, hogyha szakértő szervezetekkel beszélne a kormányzat, és tudnánk ezeket a háttér gondolatokat valahogy közvetíteni, hogy ne egy ilyen napi politikai, ilyen geg kormányzás legyen a lakhatás területén, hanem tényleg valami hosszú távú elgondolás születhessen.
Hát jó, rendben van, nyilván nincs vége a történetnek. Hát
ez, igen, csak a tapasztalatok nem ezek, tehát nem nagyon van egyeztetés, nem csak ebben az ügyben, hanem semmilyen ügyben, a civil szervezetekkel nem tárgyal a kormány, nem csak ebben az ügyben, hanem semmilyen ügyben, vagy nagyon kevés ügyben. Úgyhogy megint meg kell ismételnünk a kérdést, hogy mi van, ha ez így marad, ahogy van.
Akkor nagyon rossz helyzetbe kerülnek azok az emberek, akiknek a jövőben szükségük lenne ilyen típusú lakhatásra, mert ilyen nem lesz. Tehát, hogy ez így ebben a formában megszűnik. Maradnak néhányan természetesen, akiket nem sikerül befűzni arra, hogy kivásárolják alóluk a lakhatást, és bent maradnak ebben a rendszerben. Ez még jóval kevesebb szám. Tehát, hogyha megnézzük a jelenlegi bérlakás állomány, ez kb. 2% az összlakás állománynak, ugye 100 ezer környékén, egy kicsit több mint 100 ezer lakásról beszélünk, és összesen Magyarországon 4,4 millió lakóegység van, tehát ez nagyon-nagyon alacsony. Hogyha megnézzük nyugaton, vagy akár a nyugati nagyvárosokban, ezek jóval nagyobb számot jelentenek, és éppen ezért van lehetőség arra, hogy ezek a közösségi tulajdonú bérlakások, ezek valamennyire akár egy piac befolyásoló tényező is lehessenek, illetve reális számban állnak rendelkezésre, hogy megoldást adjanak az embereknek különböző élethelyzeteikben. Ugye a saját tulajdonnak az a nagy hátránya, hogy röghöz köti az ember. Tehát ha nekem mondjuk a Hortobágyon van egy házam, és Budapesten kapok munkát, akkor azt nem tudom eladni, illetve el tudom adni, de annyiért Budapesten nem fogok tudni egy hasonló minőségű lakást adni. Tehát egyszerűen köti az embereket, valamennyire rugalmasabbá kellene tenni a magyarországi lakásrendszer, és a bérlakás fejlesztés az egy nagyon-nagyon jó irány, és egy nagyon jó hosszú távú irány, arra, hogy mindenkinek valamilyen módon, valamilyen szinten legyen egy biztonságos lakhatása.
Zsolt, egy üzenettel szeretnénk lezárni, talán a kicsit ilyen sötétre sikerült beszélgetést megvilágítjuk, hogy fényesebb legyen. Sziasztok! Habitat for Humanity for President. Támogatok egy szegény családot Lentiben, elküldtem nekik a házuk képeit, az életveszélyes villanyvezetékeket, egy hónapon belül 500 ezer forint értékben kicserélték az összes vezetéket, új bojlert adtak a családnak, és villanyórát is kaptak. Nekik érdemes adni az 1%-ot, írja Viktor Apó. Köszönjük szépen a hallgató nevében is. További jó munkát nektek, és hát ilyen sikereket.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről a témáról.
Köszönjük szépen! Szegfalvi Zsolttal beszéltünk, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezető igazgatójával, a bérlakás szektort érintő új intézkedésekről, illetve eddig javaslatról. Várjuk, hogy milyen fejleményei vannak ennek az ügynek.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás.